Ez itt a Zsebrádió, Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
A napközi ugyanaz, de idén más.
A mai adásban
újra támadnak a kultúrákok. Aztán
betiltott dalok és dobütemek.
Aztán a nap műtárgya.
Ez itt a napközi.
Zsebrádió!
Ne felejtjétek, csak egyszer kell leírni, de azt gyönyörűen.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Mindenki megvan. Táskák, gyújtás, elindulunk, és...
Zsebrádió!
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
blues.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
blues.
Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Egy idős férfi egy baromi ronda gitáron játszik egy lassú számot.
2.
Erős világfájdalma van neki, ami érthető, mert elhagyatott és magányos.
3.
A dal mindig azzal kezdődik, hogy az édesanyja mit tanácsolt neki kiskorában, amit nem tartott be.
4.
Mindenképpen mély hangon elmesél egy általa egyedinek tartott, de egyébként tök hétköznapi történetet és a tanulságot nagyvonalúan ránk bízza.
5.
Ha van kutyája és kis teherautója, akkor nem blues, akkor country.
Ne feledd, logika, kritika, etika.
Mi?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Egy broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyalt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a gyáli úton állt egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsor gyaránt akkoriban az is megfelelt, a Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Yeah!
És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
Na, a zsebiből már tudjátok, mert Zsozsó bácsi jól elmondta, hogy egy felnőttet miből lehet összerakni. Van benne víz, meg só, meg szén, meg mindenféle elemek, és ebből a sok apróságból rakódik össze az ember, és akkor lesz hajunk, meg bőrünk, meg csontunk, meg inunk, meg izmunk, meg mindenféle ilyesmi, amit könnyen észre lehet venni. Az eszet persze csak később lehet összerakni, és az meg nem vízből és sókból van. De ezen kívül még nagyon sok apróság alkotja az emberi testet. Vannak benne például fehérjék, meg mindenféle aminósavak, meg van benne DNS, meg vannak a gének.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
A gének határozzák meg, hogy hogyan fog működni az a test, amik mi vagyunk. Ezek a nagyon-nagyon apró bigyók, amiket csak ultranagy, szuperhiperérzékeny mikroszkopokkal lehet észrevenni, megmondják a sejtjeinknek, hogy hogyan szaporodjanak, meg hogyan működjenek.
Na most ezt nem értem.
Ez eddig egy kicsit bonyolult, de mindjárt tisztázom. A géneket lehet örökölni. Nem pont úgy, mint a nagypapa horgászbotját, de majdnem. Apukád és anyukád összerakják a génjeiket, és így egy csomó tulajdonságotok a gének miatt már a születésetek előtt eldől.
Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
Amikor azt mondja a nagyi, hogy pont olyan szemed van kisunokám, mint az anyukádé, az azért van, mert örökölted azt a gént az anyukádtól, ami a szemed színéért felel. Én például sajnos örököltem a nagypapám génjeit, ezért vagyok kopasz. Viszont azért van ilyen szép, mély hangom, mert apukám hangjáért felelős génjét is örököltem.
Egyetértek az előttem szólóval.
És olyat mondok, hogy nektek is kihullik a hajatok. A tudósok már meg is tudják akár változtatni ezeket a tulajdonságokat.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van, mindenki tudja.
Mi leszel, ha nagy leszel?
Génsebész. A génsebész egy olyan ember, aki az emberi tulajdonságokért felelős DNS láncot ugyanúgy vagdossa és ragasztgatja, mint egy régi filmszalagot. Csak ez a film akár te is lehetsz. Filmkockák sorrendjét cserélgeti, különböző filmek darabjait összekombinálja, kevergeti tetszés szerint. Sőt, ma már elvileg olyan információkat is bejuttathat a genetikai programba, amelyek a természetben egyáltalán nem fordulnak elő, mint például a génmódosított emberpók a pókemberből. A génsebész fogja az összeragasztott DNS-t és beinjekciózza egy sejtbe. Magyarul egy élőlénybe, és izgul, hogy sikerült egy háromfülű nyulat előállítani, vagy két farkú malac lesz belőle. Csak akkor legyél génsebész, ha szeretsz mikroszkópba bámulni, és újfajta élőlényeket kitalálni.
Fontos tudnivaló.
A döbbenet az, hogy a tudósok már most is megváltoztattak egy csomó mindent. Van például átlátszó béka, van tollmentes tyúk, szuperizmos marha, meg malac, és foszforeszkáló hal, és paradicsom, ami nem rohad meg, stb.
Wow!
1990-ben elkezdték a Human Genome projektet. Szóval, ez azt jelenti, hogy feltérképezték az embert alkotó összes gént, hogy a tudósok pontosan tudják, ők legalábbis azt mondják, hogy most már ismernek minden alkatrészt, ami egy kész ember összeszereléséhez kell. Ez azt is jelenti, hogy a tudósok szép lassan kiderítik, hogy melyik gén milyen betegségért felel. És a génsebészek meg sícsült megműtik a beteg tulajdonságainkat, és olyan egészséges lesz az egész emberiség, mint a génmódosított mak. Csak győzzük kivárni.
Susu bolondság és kézveszedelem, igazán, muzsika száll, sűrű csalódás, ó, a szerelem, egyéb megoldás, nincs más a szívemen, úgy kérlek, gyere, siess, szeress, együtt nevedd rám, susu bolondság, susu mennyország.
Mama, az élet nem egy Minecraft. Itt nem tudok mindent én megcsinálni.
Zsebrádió!
Zsebrádió, A-tól Z-ig.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
439-ben a vandálok elfoglalták Kartágót. Na, ez egy igazi, izgalmas népvándorlási sztori. Ezek szerint nem csak nekünk magyaroknak volt népvándorlásunk, hanem másoknak is, csak ez nem olyan zavaros, mint a miénk. Sajnos a mi magyar népvándorlásunkat még mindig nem sikerült megfejteni, hogy honnan jöttünk, és mi pont itt álltunk meg. Ezt csak amiatt kérdezem, mert ha annak idején Árpád apánk nem itt fárad el Magyarországon, hanem csak úgy lendületből fék nélkül továbbgurul, akkor ma már minden nap pizzát tehetnénk, és ha akarnánk valami különlegeset kajálni, akkor elmehetnénk egy pörköltözőbe, vagy egy gulyáslevesezőbe, és tuti, hogy mindenki szeretné a zöldségeket, meg a sajtot, mert a zöldségeknek zöldségíze lenne, a sajtról pedig mindenki tudná, hogy az igazi sajt nem piros lejlomban lesz tejből sajt. Erre a nejlon dologra ma még visszatérünk.
Most már ne húzza, mondja.
Oké. Tehát a vandálok. A vandál nép két törzsből állt. A szilingi és a hasdingi vandálokból. Nagyon régen norvégok és svédek voltak ugyanis, de lejöttek északról, mert ott elég vacak az időjárás, és bármikor előfordult, hogy az embert megeszi jeges medve. Vagy a sima? Velem ez még nem fordult elő, de biztos vagyok benne, hogy tök mindegy, hogy jeges vagy sima medve eszi meg az embert, mert ha valakit éppen megesznek, az nem jó neki. Szóval, ez volt nagyon régen a vandálokkal, letámadtak délre, aztán még délebre, így alakult, hogy már nem olyan régen, csak sima régen, egy Magna Germania nevű területen éltek, amit ma Sziléziának hívnak, és a mai Csehországhoz tartozik. Aztán szerencsétlenségükre megjöttek a hunok, akik szintén népvándoroltak, és akkor a szegény vandáloknak megint költözni kellett először Olaszországba, aztán Spanyolországba. Akkoriban még nem voltak olyan korszerű közlekedés irányító rendszerek, mint ma, ezért nem voltak népvándorlási zebrák, meg népvándorlási kereszteződések, meg népvándorlási piros lámpák, hogy tessék megállni, mert most itten éppen keresztben népvándorol valaki. Össze-vissza népvándorolt mindenki, mint az ökörhugyozás.
Szupi a híresztelésekkel ellentétben nem szociopata. Kétségtelen, hogy vannak olyan dolgok, amik kissé zárkózottá teszik, például a karaoke, a sörpong és az, hogy még senki sem látott Yetit, de mindenki tudja, hogy hogy néz ki.
Szegény vandálok meg teljesen megnyugodtak, mert Spanyolországban voltak, amit akkor még Ibériai félszigetnek hívtak, mert akkor még nem alakultak ki a spanyolok. Azt a területet, ahol a vandálok laktak, róluk nevezték el Andalúziának, ami eredetileg Vandalusia. Ez egy viszonylag kényelmes hely a tengerparton ma is, de inneni szegényeknek el kellett költöznie, mert a régi rómaiak azt mondták, hogy legyenek szövetségesek, és a vandálok menjenek le Afrikába, és segítsenek elfoglalni Kartágót, mert ott egy Hannibal nevű őrge állandóan zaklatja a rómaiakat. Na, erre megint fölkelekedtek a vandálok, és elfoglalták Kartágót, és ott mi történt? Szépen elfogytak, mert már nem is értették egymást. Képzeljétek el, hogy van egy nép, aki először norvégul beszél, és azt mondja a farönkre, hogy rönk. Aztán germán lesz, és úgy mondja rönk. Aztán csehszlovák, aki meg úgy hívja, hogy rönk, mert ott nem használnak magánhangzókat. Aztán olaszul rönko, aztán andalúzul lünk, vagy valami ilyesmi, mert ott a narancsot is úgy hívják, hogy nerenje. Afrikaiul meg már nem is tudom. Ezek szerint, hogyha az ember sokat népvándorol, előfordulhat, nem érti, hogy mit mond az apja vagy a nagyapja. Ha esetleg ti gondolkodtok a családoddal népvándorolni, mindenképpen vigyetek egy füzetet, amiben van egy családi szótár.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Bábeli zűrzavar. Biztos ti is találkoztatok már olyan emberrel, aki nem beszélt magyarul, mert egy tök másik országból érkezett, és egy mukkot sem értettél abból, amit hadovál, meg ő sem abból, amit te. Hogy van az, hogy vannak nyelvek, amelyeket milliók beszélnek, aztán vannak nyelvek, amelyeket csak pár tucat ember beszél, és vannak olyanok, amelyeket már senki sem. Hogy van ez? Na most egy ősi történet szerint régen még az egész föld egy nyelvet beszélt. Volt egy pasas, akit Noénak hívtak. Tudjátok, ő volt az a pacák, aki amikor baromi sok eső esett, épített egy nagy hajót az összes állatnak, és így egy csomót meg is mentett. Na miután ők kikötöttek, eltelt egy kis idő, és a családja meg a leszármazottai elmentek egy helyre, amit Sineárnak hívtak. Csak hogy ezek a srácok olyan becsvágyóak voltak, hogy egy hatalmas tornyot akartak építeni, ami egészen az égig ér fel a mennyországig. Ez volt a bábeli torony. Igen ám, de állítólag a jóisten lenézett, és azt mondta, hogy na ezt nem. Ugyanis nem tetszett neki az emberek magabiztossága, és úgy gondolta, hogy senki ne kopogtasson a mennyország ajtaján csak úgy, és ez még csak a kezdet, és ennek bizony nem lesz jó vége. Ezért fogta magát, és összezavarta a nyelvüket, hogy senki ne értse, amit a másik mond. Így lett a bábeli zűrzavar. A város utólag a Bábel nevet a régi héber szóból kapta, amelynek jelentése összekeverni. Szóval a lényeg, hogy a saját nyelvünk is állandó változásban van, és egymás megértéséért bizony meg kell tanulni egymás nyelvét és kultúráját is, mert ahogy mondani szokták, ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. És ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Nem lesz semmi dolga, tízőránk is megvan adva, lehet vérem, vagy banta, vagy pisztoly. Egy bukkanás, egy bukkanás, egy jobb sehol, akcióba lép ez a geng. Zenát a dőhet, piszta nálunk, nem lesz semmi gépszeregére, lőnünk még el, nem iszkod. A hold egér, a jó egér, ezt tudja jól, akcióba lép ez a geng. A néven is a címre kívül valamit még, hogyan érje őt a halál. Mi állniket nyitottunk, ha magukának adhatunk, ha vele kínzás is járnék. Ha szépen összevágtuk, vagy ha időben megtaláltuk, ön is azt mondja, pompás kis vicc volt. S ha újra kell egy hulla eljön, és csak szól, és akcióba lép ez a geng.
Ó, a szám nem rúzsazom, ám, hisz amíg van egy ér a számon, és a körmem ön egy igaz fír. Több mint passzió, de állati jó. Egy egeres szendvics, fűszeresen. Kora reggeli, már képes vagy, hogy jönkolni, ezért mindegy nekem. Kicsi szintje, vagy előkelő fehér egész.
Bemondanak az eszközeim, kell az álszakáros még. Ha megy a korod mozdulat, és van tehelyed, mert nincs itt már csak egy picik egy úszika.
Zsebrádió!
Teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto.
Írta vagy nem írta? Ez itt a kérdés.
A nap műtárgya.
William Shakespeare. Hát igen. Mi a fenét lehet mondani valakiről, aki mindenek felett áll? A leg. De mégis van itt valami. Egy komoly kérdés, de nem róla, hanem vele kapcsolatban rólunk. Mindenki tudja, hogy ő volt a legnagyobb, és ha nekünk megmondják, hogy valaki a legnagyobb, akkor nincs mese. Megtanuljuk, és ha már egyszer így tudjuk, és mindenki így tudja, akkor nincs mit kakecolni. Nos, ennek ellenére nem nehéz hallani olyanról, hogy egy kis részét, a nagy részét, vagy egyenesen egyiket sem ő írta. Nem kell rögtön megijedni, kérem, csak végigfutunk a sztorin. Van egy Krapek, aki megszületik valahol az angol vidéken, valami kisvárosban, ahol szépen kijárja a helyi iskolát, aztán elmegy Londonba, és ott pikpak megírja a világirodalmat. Tele latin utalásokkal, művelten. Nagyon művelten. A darabjai egyharmada Itáliában játszódik, amelyekben igényes részletességgel ír a szokásokról és a városokról, holott sosem jártott. A NatGeo meg még nem sugárzott. A kór, az angol hatalmi mészárszék megéneklése még ennél is részletgazdagabb, precízen leírja a királyi palotában történteket, a szereplők külső és belső megjelenítése szintén lenyűgöző. Mindezt anélkül, hogy halandóként valaha látott volna herceget, vagy őrt, vagy szőrt, vagy palotát belülről. Úgy meséli el az aktuális intrikákat, hogy a vidéki nemesek aktuális politikai hírmondóként is tudták értelmezni, hogy mi folyik az uralkodóház berkein belül. Ja, hát fura. De a tények makas dolgok, és ezek a tények nem valami fake news újságban jelentek meg, ezek a tények maguk Shakespeare művei. A pasi életében nem volt Itáliában, nem volt palotában, és ha igazán őszinték akarunk lenni, ahhoz is kell valami isteni sugallat, hogy benfentes információkkal rendelkezzen a hatalomért harcoló nemesek szándékairól, hanem ahhoz is, hogy egyáltalán valaki a sárdagasztó középkor kellős közepén egyáltalán tudja, hogy kik és hányan vannak ebben a hatalmi játékban. Angliában komoly hagyományai vannak, hogy valakit nagyon szeretnek, aki vagy nem is volt, vagy nem úgy. A William tökéletesen illeszkedik az Arthur király, Robin Hood és a Shakespeare háromszögbe. Nincs itt semmi látnivaló. Tehát vele kapcsolatban a kérdés az, hogy mernénk-e megtudni, hogy nem. Nem ő írta. Mernénk-e nyelni egyet és egy másik információt hordozni a fejünkben arról, hogy kihez kötjük a világirodalom remekeit. Valljuk be, hogy nem. Legalábbis nem szoktunk ilyet csinálni. Pedig nem kerülne semmibe. A kritikus kutatók szerint a Habsi lányai nem tudtak se írni, se olvasni. Ez azért furcsa egy ekkora írótól, amikor elköltözött Londonból soha többet egy sort nem írt. A végrendelete a legjobb ágyával foglalkozik, a szellemi hagyatékával nem. Utolsó művei megjelenésekor már egy yorki textilkereskedésben dolgozott a feleségével, de ezt se illik filtatni. Szóval nem kell betolni, hívjuk Shakespeare-t Banksynek, akinek a művei lenyűgözőek. Az, hogy ki írta, lényegtelen. Nem azért megyek a színházba, mert ő írta, hanem azért, ami történik. Egy Banksy. Csak a kérdés lényeges, hogy mernénk-e elfogadni, hogy valamit elhittünk. Mellékesen megjegyzem, hogyha ön, kedves hallgató, a pízai ferdetorony kiegyenisítésével megbízott bizottság tagja lenne. Van ilyen, frankon, sőt már 200 éve van ilyen bizottság. Szóval, ha ön a tagja lenne a kiegyenesítő bizottságnak, ugye tudja, hogy az első meeting azzal kezdődne, hogy hölgyeim és uraim, ugye mindenki tudja, hogyha itten mi ezt a csálé ízét kiegyenesítjük, akkor büdös életben nem jön Pízába többet ide senki. Jó, akkor tegyük a dolgunkat. Köszönöm.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
Hallgass a sorok között.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, H és...
Tulip-tik-nik, tulip-mik-nik. Aha. Mélik-nik-mik, nulik-tik-mik. Aha. Da, da, da.
Jót tesz a beleknek. Képzeljétek el, hogy 1620. november 11-én kikötött egy hajó, mit úgy hívtak, hogy Mayflower, és leszállt róla 41 ember. Ezek az emberek férfiak voltak, és mint minden rendes férfi ember, aki egy új föld területre érkezik, azonnal megalapítottak valamit, amit ma már úgy hívunk, hogy Amerikai Egyesült Államok. Jó, nem egészen így volt, de kivonatos formában mesélem el, úgyhogy így volt. A lényeg, hogy ők voltak az alapító atyák. És most legyen az, hogy ezen egy picit elgondolkodunk. Mert ugye, 1620-ban az még nem úgy volt, hogy felülök a Concorde repülőgépre, és 5 óra alatt letudom a Párizs-New York viszonylatot, hanem úgy, hogy ezek a bátor és nem utolsó sorban hódítani vágyó férfiak elindultak Angliából, és kb. Sosem tértek vissza. Nem tudom, mi célból mentek oda, de az biztos, hogy amikor belekezdtek az államalapításba, azt gyorsan megértették, hogy ez nem 2 hét. Na és itt jön a Bibi. Ezek ugye 41-en megérkeztek az új hazába, ismertebb nevén Amerigóba, és államot alapítottak. Ezért a mai amerigóiak nagyon hálásak, és úgy hívják őket, hogy alapító atyák. Amit én viszont nem értek, hogy hol vannak az alapító anyák. Mert ugye, anélkül, hogy nagyon belebonyolódnánk a részletekbe, az azért világos, hogy államot alapítani nők nélkül azért is nagyon nehéz, mert a férfiakból álló állam az csak addig van, amíg ezek a fickók meg nem halnak. Szóval, nagyon körültekintően kell államot alapítani. És most akkor vagy az van, hogy mégiscsak hazamentek nőkért, mert csajozni államalapítás közben is kell, sőt, akkor kell igazán, vagy az van, hogy nem 41 volt a létszám, csak ezt elhallgatják. Tudom, kijött belőlem az egyedülálló kutyájával élő New Yorki nő, de ettől ez még fura. Egy árva szó sem esik az alapító anyákról.
Az eszem megáll!
Egyébként ez a Mayflower nevű hajó a mai Massachusetts állam partjainál kötött ki, amely államnak az a nevezetessége, hogy nekik van a leghosszabb földrajzi elnevezésük. Mármint nem az, hogy Massachusetts, hanem egy tavat hívnak így. Érthető okokból az emberek csak Webster-tónak hívják, de a hivatalos neve, megpróbálom, Chargogagogamanachaugaugchaubunnagungamaugtó. A név indián eredetű, és nem túl nagy meglepetésre a név jelentése tisztázatlan. Na-na! Egyértelmű, hogy az indiánok totál hülyének nézték az alapítóatyákat, amikor megkérdezték tőlük a tó nevét. Lehet rá büszkének lenni, de ilyen név nincs, az egészen biztos.
A napközi ugyanaz, de idén más.
Mert 2 × 2, néha 5, nem csalás, nem ámítás, de valóban sokszor hibás a számítás. Hát 2 × 2, néha 5, minden tételt félrelök, egy sokat ígérő szerelmes pillantás.
Bam, 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 bam. Élsz békés boldogan, nagy bölcsen gondtalan, és egy nap semmi sem megy úgy, mint tegnap. Váratlan fordulat feldúl egy perc alatt, csak nézel, s olyan különöset érzel.
Hát 2 × 2, így lesz 5, szíved dobban, mindig jobban.
Szerelem hozza ezt a nagy változást,
s ez áthoz egy vonással meg annyi számítás.